üdvözlök mindenkit. Ebben a kicsit rendhagyó beszélgetésben a rendőrbűnözésről fogunk beszélni, úgy, ahogyan nem szokás. Sokkal szókimondóbban, lényegre törőbben és őszintébben. Hallhattunk az utóbbi időben megtépázott rendőri tekintélyről, a rendőrségbe vetett bizalomról. Ennek kapcsán már is sürgősen el kell mondanunk, hogy ha e világ vezetői, a sötétség vezetői valóban a rendőrség minőségével foglalkoznának, és nem a látszatokkal, akkor nem azzal volnának elfoglalva, hogy a rendőrségbe vetett közbizalmat helyre kell állítani, hanem arról beszélnének, és csak arról, hogy a rendőri bűnözés felszámolása irányába kell tenni drasztikus, kemény lépéseket. Azt is mondjuk el gyorsan, nagyon röviden dióhéjban, hogy a rendőröknek a bizonytalanság érzése kifejezetten pozitív jelenség, pozitív dolog, mert visszaszorítja őket a bűnözésben. Én is voltam rendőrökkel kapcsolatban, nagyon jól ismerem a rendőrség belső működését, és a rendőröknek a mentalitását borzasztóan kiismertem. Ahhoz, hogy a rendőrök ne kövessenek el bűncselekményeket, mindig érezniük kell, hogy állandó megfigyelés alatt állnak, hogy szorongatva vannak, és igazi veszedelemben vannak, hogyha tovább folytatják bűnöző karrierjüket. A rendőrök számára nem kell önbizalmat biztosítani, mert az borzasztóan káros. A rendőrség egyébként is erőszak szervezet, nem szociális, mint például a kórházi nővérek, vagy a kórházi ápolóknak a munkája, hanem az ellenkezője, nem a kegyelemre és a gyógyításra, hanem az agresszióra, a büntetésre, a megtorlásra helyezik a súlyt. Ez a rendőri szakma lényege. Ezért is van az, hogy amikor foglalkozások szerint vizsgálták az embereknek a pszichiátriai, pszichológiai, személyiségbeli állapotát, identitásait és hajlamait, kiderült, semmelyik foglalkozásnál nem olyan magas a pszichopátia és a paranoid skála, mint a rendőröknél. Továbbá egyetlen olyan foglalkozás nincsen, ahol halmozottabban terheltek lennének a foglalkozás képviselői, az alkoholfogyasztásban, azon belül is a tömény alkoholfogyasztásában. Tehát a rendőrök kiváltképpen jeleskednek a tanárokhoz, a mentősökhöz, stb. Képest a tömény alkoholfogyasztásában, valamint pszichiátriai szempontból a pszichopátia és a paranoid skála megemelkedett voltában. Ez az agresszióval együtt már eleve a szakma jellegéből, a végzett munkából adódik, amit erősít is naponként az, hogy borzasztó korrupt maga a rendőrség, megkövetelt a korrupció, megkövetelt az állandó hazudozás, erkölcstelen konspiráció és az ember életeknek a, illetve az emberi sorsoknak a negligálása, semmi bevétele, amellyel párosul a rendőrségen belül az állandó önfelmentés, amelyel a rendőrök mindig azzal próbálják magukat meggyőzni, nagy élvezettel és nagy örömmel, egyébként érdekes pszichiátriai hátterei vannak ennek, hogy ők valójában nagyon becsületesek, és valójában nem bűnözők, hanem bűnöldözők. Pedig én úgy gondolom, azért belülről minden rendőr tudja, hogy bűnöző. És azt is mondjuk el, hogy nagyon élvezik a korrupciót, nagyon élvezik azt, hogy mindenki sáros a rendőrség hálózatán, a rendőrség tagjain belül. Amely rendőrség egyébként, ezt is mondjuk el, egy emberként viselkedik, tehát rendőr rendőr ellen soha nem tanúskodik, borzasztó nagyon-nagyon ritka, mint ahogyan az is borzasztóan nagyon ritka, ez kimondottan állati vonás, ez a mundér becsületének szokták ezt nevezni, valójában kimondottan állati viselkedésről van szó, olyan, mint amikor a kutya mindig a gazdájához ragaszkodik, hiába a gazda, a támadó fél, a másik oldal, meg mondjuk egy ártatlan, mesztelen nő van mondjuk, akit a gazda megerőszakol, a kutya akkor is a nőre fog támadni, mert a gazdát védi. Na ez a fajta, hát nem olyan szép kifejezés, de őszinte állati szellem az, amelyik állati ösztön totálisan meghatározza és áthatja az egész rendőrség állományának a működését, gyakorlatilag az utolsó főig. Gyakorlatilag mindenkit pusztít és rombol ez a csordaméreg, én tudom, mert én is tapasztaltam annak idején saját magamon. Szeretnék nagyon rövid lenni, mert ez olyan témakör, amiről hetekig lehetne beszélni, a nap 24 órájában borzasztó, érdekes és szertágazó témakör, viszont az örök élethez vajmi kevés köze van, ezért is rendhagyó beszélgetés ez. Azt azért még egyszer mondjuk el, hogy tehát a rendőrségen nincsen szükség, a rendőrség kötelékén belül nincs szükség önbizalomra, mert az segít a rendőri bűnözés felerősödésében. ott, ahol amúgy is erőszak szervezetről van szó, ahol erőszakot gyakorolnak a rendőrök, dominanciára törnek, ott nem szabad még a önbizalmat erősíteni, éppen azt visszafogni kell, hogy a rendőrség alázatos legyen, ezzel visszafogjuk a rendőri bűnözést, a rendőri agresszió és brutalitásnak a további mélyülését, értsük meg, pszichopátiáról van szó. Amíg az is pszichopatává válik a rendőrség kötelékeibe kerülve, aki eredetileg nem lett volna az. Itt lehetne egyébként súlyosan minősíteni azokat a pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatokat és teszteket, amelyeket a rendőrséghez való bejutáshoz végeznek. Hiszen a rendőröknél az egész világon megemelkedett a pszichopátia skála, értve ez alatt a pszichopátiának sok fajtája van. Van például alkoholista pszichopátia, ez szintén, a bűnöző alkatú pszichopátia, ez is szintén, a szexuál pszichopátia, ez is szintén megemelkedett a rendőrség kötelékén belül. Magasabb a hiszteroid skála, és kiemelkedetten magas a paranoid skála. És aki bekerül a rendőrség kötelékébe, annál ezek a dolgok erősödnek is, természetesen a napi munka miatt. Úgy mondják ezt a rendőrök, hogy térdig gázolnak a moslékban, ez nagyon igaz, de azt nem szokták hozzátenni az önfelmentés és a csorda szellem miatt, hogy valójában nem nagyon lehet megkülönböztetni a bűnözőket a bűnüldözőktől. Nagyon hasonló még a beszéd stílusa is a rendőröknek, amilyen az alvilágban van. Nagyon hasonlóak a módszerek, a gondolkodásmód, az érdeklődési területek. Az egész életét áthatja a rendőröknek az a közeg és az a dolog és témakör, amivel foglalkoznak. Felvetették azt, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a rendőrségi bűnözés visszaszoruljon. Hát ehhez először is pártot kellene cserélni, ehhez először is kormányt kellene cserélni, mert ez a kormány teljesen nyilvánvaló módon erre nem lesz képes, és szándékában sem áll ilyesmi. Az, amit ez a kormány csinál, az PR, figyelemelterelés, sem a új budapesti rendőrkapitánynak, sem a minisztereknek, sem a miniszterelnöknek egyáltalán nem áll céljában az, hogy a rendőrségi bűnözés visszaszorítsa, pláne nem az, hogy felszámolják. Már az első nyilatkozatok, amelyek a budapesti rendőrkapitánytól, illetve meghatározó kormánykörökről, valamint Gyurcsány Ferenctől származnak, teljesen evidens és világossá teszi, hogy itt senkinek eszágában nincsen visszaszorítani a rendőri bűnözést, ami van, azt is borzasztó erősen védik. És gyakran, általában magáról a helyzetről is úgy hazudoznak, mint a vízfolyás. Óriási különbség, hogy ki az, aki ugyan igaz, hogy most a rendőrök kicsit szoronganak a jelen helyzetben, mert kicsit jobban odafigyelnek rájuk, és kormányzati szinten is, és az ellenzék is, és az ország lakossága is, ami megnöveli, tudják ezt a rendőrök jól, megnöveli a lebukás kockázatát, amikor napi bűncselekményeiket végzik, majd kitérek erre is részletesebben, hogy milyen bűncselekményekről van szó többek között. De nagyon számít az, hogy ki az, aki a rendőrségnek a megtisztításáról, ami egyébként teljességgel lehetetlen és ostobaság ilyet mondani is, már az már hazudik, az az ember, rendőri vezető vagy politikus, aki a rendőrségnek a megtisztításáról beszél, hiszen maga az egész igazságügyének nevezett struktúra, maga a bűn és a korrupció, lehetetlen megtisztítani, senki nem tehet ezért ennek érdekében semmit. De a rendőri bűnözés, például a privát bűnözés visszaszorítása érdekében viszont nagyon drasztikus, kategórikus, határozott és rendkívül eredményes lépéseket lehetne tenni, ha volna olyan, akinek ez céljában áll. Tehát nagyon számít az, hogy ki beszél arról, hogy a rendőrséget megtisztítani, a rendőri bűnözést visszaszorítani. Mert ha a jelenlegi kormány, akár a Gyurcsány Ferenc, vagy a Petrica József, vagy a Bence, vagy a másik új személy, a Tóth Gábor beszél erről, akkor nem hiszi el senki. Senki, aki egy kicsit is ért ehhez a témakörhez. A rendőrök sem. Nem érzik azt a súlyt, azt a nyomást, minthogyha valaki egy másik pártból kerülne például hatalomra, aki közvetíti nem csak a hálózatokon keresztül, mert a rendőrség pillanatok alatt mindenről tudomást szerez, és rendkívül jól tud hallgatni kifelé, de egymás között viszont rendkívül nyitottak. Tehát tudnák azt, hogyha őket tényleg komoly kockázat és veszély fenyegetni abban az esetben, ha privát, hangsúlyozom, privát bűncselekményeket követnek el, azaz néhányan összefognak, vagy saját maguk bizniszelnek, ami nagyon gyakori, például kábítószerrel, nagyon gyakori ez, akkor rögtön érzékelik a rendőrök azt, hogy az az illető, akit kineveztek annak, az tényleg rá fog lépni a sarkukra. Beszéljünk egy kicsit, mert ez is nagyon érdekes, arról, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, a rendőri bűnözés visszaszorítását egy arra rátermett személy, akinek célja és érdeke volna miniszteri pozícióban, azért legalább miniszteri pozícióról beszéljünk, mert az azért kell ebben a rohadt rendszerben, értem, hogy a rothadt állagú és szervezettségű rendszerben, ez egy budapesti rendőrkapitány ehhez kevés, legalább miniszteri pozícióban kell lenni, illetve ha a miniszterelnök olyan miniszterelnök volna, akinek ez tényleg szívügye, hogy a rendőrségi bűnözés visszaszoruljon, akkor mit kellene tennie? Mielőtt erről beszélnénk, csak nagyon keveset, mert mondom, erről heteket lehetne egyfolytában beszélni, el kell mondanunk, hogy a Jézus Krisztus tanításai nem teszik lehetővé, hogy olyan bűnökért, prostitúció, kábítószerkereskedelem, kisebb korrupciós ügyek, enyhébb esetű védelmi pénzek szedése, stb. Ilyen kis cselekmények nem teszik lehetővé, hogy a Jézus Krisztus nevében, azaz Isten törvényei szerint megbuktassunk akár bűnözőket, akár civileket. Jézus Krisztus csak abban engedélyezi, de abban viszont kötelezően előírja a felebaráti szeretet és a felebarátok iránt való kötelesség címén az eljárást, csak olyan esetekben engedélyezi, de kötelezővé teszi, amikor emberi testek biztonságáról, személyi szabadságról és személyi szabadság korlátozásáról, emberi egészségről, illetve emberi életekről van szó. Ilyen esetekben kötelező cselekedni, kötelező. Aki nem cselekszik, azoknak Jézus azt fogja mondani, távozzatok tőlem, ti elátkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett, mert amikor éhes voltam, nem adtatok ennen, amikor fogoly voltam, nem látogattatok meg. Ugye itt sülnek főleg a kereszténynek nevezett rendőrök, akik pontosan tudják egy egész lajstromát annak, hogy éppen kik vannak börtönben ártatlanul, de nem tesznek semmit. Ők valamennyien a kározatban vannak, mert nem tettek semmit, hanem szolgáltak a vezetőknek. Ismerek én is keresztény rendőröket, milyen felmentésekkel szoktak élni maguk irányában, teljesen kiforgatják az evangéliumot, a Bibliát azért, hogy saját bűneikben maradhassanak, és fölvehessék e világ sötétségének a sötétségében is, tehát a rendőrségen belül a fizetésüket, amelyeket a hozzájuk képest összehasonlíthatatlanul becsületes adófizető állampolgárok adnak össze. Tehát mi olyan esetben járhatunk el, ha emberi testeknek az épségéről, szabadságáról vagy életéről van szó. A kábítószer, a prostitúció, védelmi pénzeknek a szedése nem ilyen kategória. Ott nem járhatunk el, így a továbbiakban csak példának használjuk ezeket. Vegyük például a kábítószert. A kábítószerrel való kereskedelem, az alvilággal való kereskedelem a leggyakoribb a rendőrség állományán belül azoknál a személyeknél és csoportoknál, akik a kábítószeres bűnüldözéssel, a kábítószeres felderítésekkel foglalkoznak. Éppen, hogy a drogos nyomozók azok, akik nagyon gyakran személyesen szállítják a kábítószert nagy mennyiségben, így legfőképpen Magyarországon a marihuánát nagy mennyiségben autóval, országutakon és az autópályán, és mint kábítószer kereskedők működnek és szerepelnek. A másik jellemző példa az a nyomozók részéről meghatározó alvilági dílereknek, azaz kábítószer kereskedőknek és terjesztőknek a zsarolása, amely zsarolás, és ugyanakkor, főképpen inkább így mondanám, hogy már a elitebb bűnözők, a magasabb rangú bűnözőknél már nem zsarolásról, hanem védelmi pénzek fizetéséről van szó. Nincsen az alvilágban komolyabb kábítószer terjesztő, aki ne fizetne védelmi pénzt, és ezzel igen jó hatékonysággal és hatásfokkal ne biztosítaná a saját területén a kábítószer kereskedelem zavartalan terjesztését. Ugyanez a helyzet a nightclubokkal, a prostitúcióval, a nemzetközi emberkereskedelemmel, gazdasági bűncselekményekkel is, és ez is csak egy része az összes bűncselekményeknek. Persze az annak idején lévő olajbűnözésig bezárólag. Ilyen esetekben úgy szokta megbuktatni a rendőrség ezen személyeket, hogy mivel a beszéljünk most a példában említett kábítószerről, majd máskor beszélünk másfajta bűncselekményekről. Aktuális kerületnek a drogcsoport vezetője nem érdekelt abban, hogy az az illető lebukjon, mert azzal ő is lebukna. Nagyon gyakori egyébként, hogy maga a vezető személyesen találkozik. Titkos szolgálatok ugye sülnek ilyenkor, hiszen ők megfigyelés alá tartják ezeket a vezetőket. Mindkettőt egyébként, az alvilág vezetőjét és a rendőrség vezetőjét is, hiszen magas rangú személyekről van szó. Az alvilágnál meg borzasztó, alig egy bizonyos szint fölött már mindenkit rendkívüli módon figyelnek. Tehát gyakori, hogy úgy buktatják meg ezeket a magasabb rangú személyeket, amikor a politikai, hangsúlyozom, nem az igazságszolgáltatásról van szó, hanem politikai szándékegység létrejön, egy-egy, például mondjuk Budapesten egy-egy kerületnek egy kiemeltebb drogterjesztőjének a megbuktatására, akkor megkerülik nagyon gyakran a titkos szolgálattól indul el, illetve politikai részről a megbuktatás szándéka, kikerülik a vele konspiráló kerületi drogvezetőt, rendőrt, és úgy kerül sor az illető kábítószer terjesztő dealernek a megbuktatására. Természetesen ilyenkor az a rendszeres, hogy teljesen kimossák a kábítószer terjesztést biztosító, védelmi pénzt szedő vezető rendőröket, főrendőröket, rendőrnyomozókat, illetve osztályvezetőket. Ez teljesen normális, a napi megszokott rutinnal együtt jár. Egy arra rátermett személy, aki szívügye, akinek szívügye az, hogy a rendőrségen belüli bűnözés visszaszorítsa, hogyan kezdené miniszterként vagy miniszterelnökként? Hát először is be lehetne kérni az adatokat a Nemzetbiztonsági Hivatal részéről, hiszen ott nagyon szépen megvannak ezek a listák, részletesen minden megvan rendkívüli pontossággal és részletességgel, be lehetne kérni a listát arról, mely rendőri vezetők követnek el bűncselekményeket, mely rendőri vezetők állnak kábítószer terjesztőkkel olyan kapcsolatban, hogy nagy mennyiségben kereskednek kábítószerrel, vagy komolyabb védelmi pénzeket szednek, de én azt gondolom elsősorban talán azokat lenne érdemes megbuktatni, akik kábítószer kereskedelemmel foglalkoznak, így például furikázzák a legfőképpen marihuánát Magyarországon. Persze ez csak az alsóbb rész, de én nem akarok most itt a felsőbb dolgokhoz menni, ahol nemzetközi kereskedelem heroinnal meg egyebek. Most ebben ne menjünk bele. Kezdjük a kis halakkal, akik mit tudom én, 40 dekagram marihuánát, vagy pedig 1 kg, 2 kg, 3 kg marihuánát fuvaroznak a kocsijukban Magyarország területén. Tehát ezen kábítószeres nyomozókkal, az ő megbuktatásukkal. Például rámutatnék, azt mondom, Vas megye. Vagy azt mondanám, mondjuk Csongrád megye. Látni akarom a bűnbandák közül 6 kábítószer terjesztő nyomozónak a börtönbe kerülését. Börtönben akarom őket látni 4 héten belül. Az ember körülvenné magát néhány emberrel, az MBH-tól, vagy politikusoktól, egyéb szakértőktől, és azt mondom, hogy én kiadom ezt az utasítást, tudom, hogy van ez a jelenség, és azt mondom, elkezdjük, le akarom fejezni a bűnözést mondjuk Csongrád megyében a rendőrök kábítószer terjesztését, illetően nagyon érdekes dolog, ez ugye ott van Szerbia is, Magyarországon nagy mennyiségben terjesztik a szerb marihuánát például. Mint hogy ezekről az emberekről már bőséges mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre az MBH-nál és az RSVS-nél, mire egy-egy rendőrt megbuktatnak, így nem probléma annak a megszervezése, hogy a már régóta meglévő bizonyítékok alapján bűnöző rendőröket, kábítószer terjesztő, illetve másfajta bűncselekményekkel foglalkozó rendőröket megbuktassunk. Megbuktatás ugyanis úgy szokott zajlani, hogy politikai összefogás jön létre, egy politikai bázis szerveződik arra, hogy na ezt a rendőrt vagy rendőri vezetőt most megbuktatjuk, vagy ilyen-olyan ürüggyel, általában egy bizonyos szint felett már ürüggyel eltávolítjuk a testületből, például nyugdíjazzuk, de itt most nem ezekről van szó, hanem arról, hogy hogyan kellene lefejezni a bűnözést egy-egy megyében. Hát úgy, hogy kiadom az utasítást a titkosszolgálaton keresztül, illetve a titkosszolgálatnak, hogy ezeket és ezeket a bizonyítékokat, hangfelvételeket, videófelvételeket, amelyekkel rendelkeznek, fölhasználjuk. Mert ugye arra szoktak várni, ha megszületik egy döntés, hogy a rendőrt valamin rajta kapják. Tehát először megszületik a döntés, és akkor nem mernek hozzányúlni a már meglévő hang- és videófelvételekhez, és a többi bizonyítékhoz, hanem megpróbálják tetten érni az illetőt. Ha rendőrről van szó, akkor is ez a helyzet. Utána gyakori, miután összejött a politikai összhang a megbuktatására, hogy nem vallják be azt, hogy tudtak a konspirációról, hogy tudtak a kábítószerkereskedelemről, hanem például közúti ellenőrzésbe burkolva buktatják le a rendőrt. Tehát megy a civil ruhás rendőr nyomozó például az országúton, vagy az autópályán, viszi éppen a marihuánát a célhelyre, és akkor szólnak rádión a rendőrségnek, állítsák már meg ugyan, például a közlekedésieknek, hogy állítsák meg azt az illető szemét, aki majd ott fog jönni, ekkor és ekkor. Ilyen-olyan rendszámú, ilyen színű autóról van szó. Igazoltassák, és nézzék át a csomagtartót. És akkor ilyenkor, úgymond véletlenül megtalálják a kábítószert. Így a Nemzetbiztonsági Hivatalnak és a rendőrségnek nem kell elszámolnia arról, hogy milyen információkkal és milyen megfigyelési eszközökkel rendelkezik és rögzítette az illető rendőrnek a bizniszeit, illetőleg ki tudják mosni a kábítószer eladót és az egész hálózatot, így közvetlenül egyetlen személyre tudják a csapást mérni, és nem kell megbuktatni a nemzetközi drogterjesztőket, akiknek komoly kapcsolati bázisuk van, illetve az ismerettségi körük például elég, ha csak pár gram marihuánát ad egy középvezető fiának, akkor már nem akarják általában megbuktatni a kábítószer terjesztőt, nehogy véletlenül rossz hírbe kerüljön a középvezetőnek a fia, aki lehet egy politikus, lehet egy önkormányzati képviselő, lehet egy rendőr, énekes, színész, riporter, stb. Aki mögött van azért olyan társadalmi támogatottság, olyan bázis, amelyik nem akarja, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön az illető. Ezért csak azt a konkrét szemét ki tudják emelni az egész hálózatból, egy egész drogterjesztő láncolatból, amelynek se vége, se hossza, és amely nemzetközi szintű, és aztán mindenütt a politikusoknak a sűrű erdejébe, ugye Szerbiától, Magyarországon át, egészen Afganisztántól az Egyesült Államokig egy-egy hálózat, hanem azt mondják, hogy csak ezt a szemét buktatjuk meg. Na, ilyenkor jelentkezik az, amit úgy hívnak, hogy para. Ugye a politikusok azt mondják, hogy jaj, ők nem merik, mit tudom én, Csongrád megyében, vagy Hajdúbiharban megbuktatni azon rendőri nyomozókat, akik a kábítószer terjesztéssel maszekban közben foglalkoznak, miközben bűnüldözői címen fölveszik a fizetést, és foglalkoznak bűnüldözéssel is. Mert akkor ez meg az meg kényes, ez a szál, ez a vonal, ez kényes, mert innen megy oda a kábítószer, és ilyen meg olyan személyek vannak benne, meg benne van egyes ügyekben, ugye közvetlenül benne van a CIA, meg az FSB, ugye az orosz titkosszolgálat. Jaj, ez kellemetlen, ehhez nem merünk nyúlni, mert ott itt, jaj, ott is a háttérben ez valójában egy oligarchától, vagy egy nagyobb kábítószer terjesztőtől van ez a kábítószer, jaj, nem merünk hozzá nyúlni. Itt eleve már a gondolkodás rossz. Eleve rossz a gyakorlat. Ugyanis azt mondom, hogy például ha korrupt politikus volnék, ugye hiszen korrupcióról van szó, de legalább akkor már bűnüldözéssel foglalkoznak, hogy nincs olyan per, ahol ne volna korrupció. Nincs olyan per, csak a legkomolytalanabb ügyeknél, ahol ne volnának csalások politikai megrendelésre, illetve a rendőrök önkéntes svindliei miatt, valamint a társadalmi bázisok miatt egy-egy személy mögött milyen társadalmi érdekcsoportok állnak. Így megmondanám, miniszterként vagy miniszterelnökként, nincsen kibúvó, 4 héten belül látni akarom ennek a megyének, mit tudom én, 6 rendőrét, rámutatok ennek, ennek XY-nak, ZL-nek, meg stb.-nek a börtönbe kerülését, 4 héten belül látni akarom mindegyiknek a lebukását. Vegyétek elő a titkosszolgálati jelentéseket, vegyétek elő a hangfelvételeket, vegyétek elő a videófelvételeket, amennyi ahhoz szükséges, hogy lekapcsoljuk őket, mert mitől féltek? Csak nem attól, hogy azok a titkosszolgálati eszközök, mert ugye ez rendszeres dolog, hogy az nehogy kiderüljön, nehogy a sajtóban napvilágot lásson. Attól féltek netán, hogy a titkosszolgálati eszközöket, hogy hogyan buktattuk le, bekerül a sajtóba, hogy kerülne be? Rendőrperről van szó. Hát ott gyakorlatilag nem derül ki nyilvánosan semmi, azok az újságírók is hallgatnak és nem írják meg a titkosszolgálati eszközöket, akik egyáltalán ha betehetik a lábukat a tárgyalóterembe. A rendőrség az, aki elmondja, amit el akar mondani, és hazudik ott az eljárás során, ahol hazudni akar, mármint a nyilvánosság felé. A lekapcsolt rendőrnek meg a vérében van, hogy nem fog olyan anyagokat nyilvánosságra hozni, amilyen anyagokra nem kap engedélyt, mert ez a szokás, ez a politikai gondolkodásmód a szokás az egész világon. Arról egyébként ezek a rendszerek, amelyek demokráciának nevezik magukat, nagyokat hallgatnak, pedig egy egyszerű ember is el tudja olvasni a törvényeket. Úgy van megszervezve az egész törvénykezés, hogy a rendőrség gyakorlatilag politikai kézi vezérlésű. Így én, miniszterként vagy miniszterelnökként közlöm, ezeket és ezeket a rendőröket meg kell buktatni. Erre közlik az MBH illetékesei, hogy nem lehet, mert ilyen meg olyan ismerettségi körrel rendelkezik az a rendőr, az a hálózat a mi pártunkból ennek és annak a politikusnak, önkormányzati képviselőnek, ennek a gazdag színésznek, stb. Vonzás közepébe van, üzleti kapcsolatban állnak. Mi van, ha mondja a rendőr, ezt meg azt bemártja, és akkor azok meg tovább tanúskodnak így meg úgy. Megmondom, gyerekek, a szokás szerint fogunk eljárni, ha halott lelkű politikus vonik, de nem olyan gonosz, mint a Gyurcsány Ferenc, a Petrétei meg a többiek, hanem meg mondjuk a szokás szerint fogunk eljárni, gyerekek, hát világossá teszitek a őrizetesek előtt, a rendőrök és a bűnözők előtt, hogy erről nem beszélhetnek, különben ennyi meg annyi évet fogunk rájuk verni, de ha hallgatnak és kimossák ezt meg azt, a személyt, ezeket és azokat a személyeket, akkor enyhébb büntetésben fognak részesülni. Ez a szokás, hát ilyen a rendszer, sajnos ez van. A többi, meg a hisztéria számlájára írható, hogy jaj, de ekkor mi lesz, meg akkor mi lesz, mert nem lesz olyan, nagyon ritka, hogy valami probléma volna. Előre leszokták papírozni, leszokták bizniszelni a ilyen ügyeket, hogy kik fognak megbukni, kik kerülnek fogdába, és kik kerülnek aztán elítélésre, és kik azok, akiket ki kell mosni. A bírók is tudják egyébként, hogy kik azok, akik például beépített emberek voltak egy-egy ügynél, és milyen politikusok állnak a háttérben, a bírókra is politikai nyomás nehezedik, hiszen ha egy akármilyen színészről van szó, egy vidéki színészről, orvosról, vagy ismertebb vállalkozóról, akkor rögtön mozdul az egész hálózat. Az egész ország mozdul, és ez a legkevesebb, hogy az egyiket tisztára mossa, a másikat meg börtönbe juttassa. Tehát közlöm, hogy gyerekek, hát ugyanazt csináljuk, amit eddig csináltunk. Már bocs, de azok a bizonyítékok nem léteznek, azokat a bizonyítékokat nem hozzuk nyilvánosságra, a vádlottaknak meg hallgassa neve, nekik hallgatniuk kell őknek, nekik az a dolguk, hogy azt tanúsítsák, amit mi a szájukba adunk. Annál többet semmiképpen ne tanúsíthassanak, még ha védekeznek is, és megengedjük nekik, hogy a védelemnek ilyen meg olyan lehetőségeivel verbálisan éljenek. A politika is, mint egy massza, mint egy nagy tömeget magába foglaló blokk, úgy működik egyébként, mint a tőzsde, azaz a legkisebb helyről, mint a pillangó effektus, ha valami kis dolog történik, azt képesek borzasztóan fölfújni, mint a futótűz végig terjed a politikán belül épp úgy, mint a tőzsdén, és tehát ez úgy is mondják, hogy hiszterizálja. Tehát ahogy a tőzsde hiszterizálható, és a tőzsde járfolyamok a hiszterizálás következtében hatalmasakat változnak le és föl, úgy a politika is, a politikai közeg is ugyanilyen módon viselkedik. Mert hogy valakinek a megbuktatása, akár a közélet más területeiről van szó, akár a rendőrség berkein belülről, létrejön-e is, hogy kiket buktatnak meg és hogyan. Ez sokszor olyan dolgokból indul el, hogy valaki mond valami csúnyát valakire, és akkor azt kezd el terjedni, amíg össze nem jön az a társadalmi szándék, társadalminak nevezett közéleti szándék valójában, ez közéleti szándék, hogy az illetőt megbuktassák, illetőleg ilyen meg olyan koncepciós perbe keverjék. Emlékezhetünk például a táncos perre, ahol a politika, a közélet, tehát a médiában lehet ezt a legjobban tetten érni azoknak, akiknek semmilyen ismerettségek nincsen. A táncos pernél, akit gyermekgyilkossággal vádoltak, egyik nap a média egységesen borult az egyik irányba, hogy szegény táncost, hogy kitolt vele a rendőrség, sőt, még magasabb pozícióban rendelték meg a koncepciós pert ellene. Következő nap meg már boldogan, éppen az ellenkezőjét mondta, de egységesen, ugye megfigyelte a médiában nagyon gyakran teljes egységszándék a gonosszal, vagy az egységszándék pozitív irányba. Ugye, hogy a következő nap meg éppen az ellenkezőjét mondták, hogy na hát, ilyen bűnös, meg olyan bűnös a táncos József. Ez a teljes hiszterizáltság miatt van, a politika és a média úgy viselkedik, ahogy a tőzsde. Ezért van ez a hatalmas átjárás a médiumok között, hogy általában amire az egyik rábukik, arra már mindenki rábukik, és nem azért, mert az egyik rábukott, hanem azért, mert már eleve estére, például a híradóba úgy kerül be a dolog, hogy ott már egy komoly társadalminak nevezett, valójában közéleti bázis mozdult meg, ami sokszor egy-egy embernek bármilyen megnyikkanásából ered. Ami lehet egy olvasói levél egy újságba, ami aztán mint a futótűz sokszorosítatik és körbeadatik az újságírók között, a lapok szerkesztőségei között, és akkor onnan pillanatok alatt természetesen eljut a belügyhöz, illetve a politikai pártoknak a kezébe, vagy lehet egy-egy politikusnak, vagy egy külföldi politikusnak, vagy pénzügyi elemzőnek a kijelentése, ami soha nem fog bekerülni a magyar médiumokba, például a sajtóba, az újságokba, a tévébe, de valójában az volt a kiinduló pont, amiről mindenki tud a médián belül és a politikusok között, csak arról már nem beszélnek, hanem a következmény az, amit este a hétköznapi ember, a néző lát a televízióban, illetve elolvashat aztán a lapokban, jobb és baloldali lapokban egyaránt. Van egy olyan törvény Magyarországon, hogy bíróságon nem használható fel bizonyíték, csak abban az esetben, ha ama titkosszolgálati eszköz létezését is, amely államtitok, nyilvánosságra hozzák, amellyel a bizonyítékokat rögzítették. Ezért is nagyon gyakori, hogy nem használják fel a bizonyítékokat a bíróság előtt. Hogy ne kelljen ugyanakkor feltárni a titkosszolgálati eszköz létezésének és működésének az elvét. Megmondanám, hogy nincsen para, föltárjuk a bíróság előtt, hogy mivel rögzítettük a dolgokat, hiszen ott van a szolgálati titoksértés, az államtitoksértés kategóriája, aláíratjuk velük a papírt, hogy nem hozhatják nyilvánosságra, de most ha korrupt politikus van, én csak azért mondom, hogy az ő színvonalukhoz próbálnám szabni a dolgot, hogyha egy kicsit felsőbbrendű erkölcsökkel rendelkeznének, nem kell ez keresztény erkölcs, hanem kicsit közelebb állnának az igazsághoz, az Isten országához, az erkölcsökhöz és a jó indulathoz és a jó szándékhoz, akkor cselekednék ezeket. Tehát vége a hisztériának, nem kell itt a para, nem fogjuk azt az illetőt megbuktatni, nem érdekel a nemzetközi kábítószerhálózat, nem érdekel az X politikus, az X önkormányzati képviselő, hogy milyen módon folyt bele a kábítószerkereskedelembe, és milyen haszna van belőle, illetőleg a prostitúcióba, meg egyebekbe. Nem érdekel, hanem a rendőrséget ilyen és olyan módon meg akarom tisztítani. Azzal, hogy lebuktatok, mit tudom én, Csongrád megyéből 6 nyomozót, akik egymástól függetlenül foglalkoztak bűnözéssel, olyan visszatartó hatást érek el, noha nem hosszú távra, de hónapokra biztosan az egész megyében a rendőrbűnözést illetően. Ez a pszichodinamikája mind az alvilágnak, mind a rendőrségnek, hogy néhány havonta egy nagy lebukási hullámot ismételni kell, ami vissza fogja szorítani a rendőri bűnözést, és automatikusan emeli az állománynak az erkölcsi színvonalát és a megbízhatóságát, és ezzel a jó indulatot is a rendőri jellem degradálódásával, lealjasulásával szemben. Tehát alapvetően változtatnék azon, hogy a bizonyítékokat fölhasználnám, és nem várnék mindenféle ürügyre, hogy mint a kis Ernőnél, hogy levizelte a Teve utcai rendőrségnek a falát, és ezzel küldték nyugdíjba, vagy a kellemetlenné vált Hajdúbihar megyei főrendőrt, annak idején a papot, valami autónak a kifogásolható belföldre hozatala kapcsán kapcsolták le, mikor közben 100 milliós olajügyei voltak, és akkor ilyen módon próbáltak tőle megszabadulni, hanem konkrétan, célzatosan csapnám le a bűnözésnek a fejét. Azért nem szabad rendőrök esetében kegyelmet tanúsítani, ha bűnüldözésről van szó, általában nem szabad, mert gyakorló bűnözőkről van szó, keresztény csak olyan esetekben járhat el, hogyha ez a Jézus Krisztus törvénye és tanítása. Ha az elkövető, nem számít, hogy mennyit bűnt követett el, de viszont okkal feltételezhet, hogy a bűncselekményeket nem fogja abba hagyni, hanem folyamatosan folytatja és cselekszi. Mégpedig nem saját zsebre, a saját haszonra, vagy kis tolvajlásokról van szó, hanem emberek testi épsége vagy élete ellen cselekszik, akkor kell őket lebuktatni. Egyébként, ha jobb világ volna, akkor nem kellene a megtorlás eszközéhez sem nyúlni soha, mert a figyelmeztetés is elegendő lenne a bűncselekmények visszatartására. Azaz, a figyelmeztetés is jó, egy politikusok úgysem figyelmeztetnek senkit se, nem divat. Szokás az, hogy a polgári titkosszolgálat hálózatát használva odaszólnak egy-egy bűnözőnek, vagy egy-egy rendőri vezetőnek, vagy rendőrnek, hogy figyelnek rá és odafigyelnek, de nem ez a gyakori, hanem a teljes egység szándék a bűnelkövetőkkel és a teljes hallgatás. Éltek egyébként a nemzetbiztonsági szolgálatok a figyelmeztetés lehetőségével, amikor politikusokat figyelmeztettek arra a konspiratív szabályok betartásával, hogy milyen emberekkel kerülnek kapcsolatba, és hogy ez nem van jól, probléma lehet belőle, alvilági üzletemberekkel, híres, neves bűnöző személyekkel, de a politikusok botrányokat csináltak ebből, élesen kifejezték nem tetszésüket, így a polgári titkosszolgálatok visszahúzódtak etéren. Azaz tudnak róla, hogy politikusok kikkel érintkeznek, megvannak erre a bizonyítékok, de nem használják ezeket föl, és a politikusok a figyelmeztetéseket is visszautasítják. Egyébként ma már nem titkolt, hanem nyilvános, amit néhány évvel ezelőtt szerencsétlen, tudatlan emberek, vannak olyan volt főügyészek, akik nem túl szép kifejezéssel a hülye maradéknak neveznek, kétségbe vonták, hogy mekkora titkosszolgálati eszközökkel dolgoznak a nemzetbiztonsági szervezetek. Ma már viszont nyilvános, egy nemzetközi pályázatot írtak ki ennek keretében, megemlékezve arról, hogy a titkosszolgálati eszközök amelyekről ötleteket civilektől is várnak, hogy milyen új titkosszolgálati eszközöket, megfigyelési eszközöket hozzanak létre. Ezek a titkosszolgálati eszközök, amiket ma alkalmaznak, mondja ez a nemzetközi pályázat is, akkorák, hogy szabad szemmel nem is láthatók. Legyen szó akár hangrögzítő, akár képrögzítő eszközökről. Szabad szemmel nem lehet látni. Na most én is ismerek esetet, amikor néhány évvel ezelőtt megszellőztette valaki ezeket az apró nanotechnológiai eljárással készült megfigyelő eszközöket, hogy ezek léteznek, akkor a tájékozatlan buta maradék kétségbe vonta ezek létezését. Hallatlan sötétség van itt Magyarországon. Egyébként az emberek butasága és a nehezen kapcsolása abban is tetten érhető, hogy addig, amíg már a boltban a pornép számára olcsón hozzáférhetően nem lehetett kapni a mobiltelefonokba épített digitális kép- és hangrögzítőt, addig sok szerencsétlen magyar ember, aki a magyar médián tanult és butult, azt mondta, hogy ilyesmik nem is léteznek. Egészen addig mondták szerencsétlenek, amíg be nem mondta a televízió, hogy már telefon formájában a legutolsó kis hibbantnak és agyalágyultnak is meg lehet vásárolni a boltban. És nem csak a hivatásos bűnözők és a rossz tájékoztatása nehezéke egy ország szellemi és erkölcsi állapotának, de az eme bűnözői környezetből és bűnözői háttérből, bűnözői okokból kinevelkedett butaság is a butaság alapú társadalom szószólóiról, a butaság alapú társadalom terméseiről van szó. Ez is egy nehezéke, egy szellemi erkölcsi hanyatlást tovább hordozó és tovább vivő jelenség. Tehát a Jézus Krisztus azt tanítja, hogy olyan esetben, ha olyan elkövetőről van szó, aki emberek testi épségét vagy emberi életeket veszélyeztet szándékos módon, és ezt nem hajlandó abba hagyni, de a bűncselekmény ismétlődése okkal feltételezhető, abban az esetben a keresztjén élhet a lebuktatás lehetőségével, egyes esetekben pedig kifejezetten kötelező a Jézus Krisztus törvényei szerint a felebarátnak nyújtandó segítség követelménye miatt kötelező megbuktatni az illető bűnelkövetőt, akár civilről, akár rendőrről vagy politikusról van szó, természetesen, nincsenek itt faji kategóriák, mert az áldozatnak az érdekei mindig előbbre valók az elkövető érdekeinél. Tehát az olyan elkövetés, amely akár törvényes, akár nem, hiszen náci törvényeket is lehet hozni, hogy ezt meg azt az embereket, vagy ilyen-olyan valláshoz, vagy rasszhoz tartozókat ki lehet írtani, tehát a földi törvények nem számítanak egy keresztény életében, hanem a mennyei törvények, amik sokkal magasabb rendek és humánusabbak, mint a földi törvények. Ha egy cselekvőt nem lehet máshogyan megakadályozni abban, hogy emberek testi épségét a továbbiakban is, vagy az emberek életét továbbiakban is veszélyeztesse, abban az esetben a kereszténynek kötelessége megbuktatni az illetőt, kötelező eliminálni az ő cselekményeit. Ugyanúgy kötelező ezt minden harag nélkül tennie, ez a Jézus Krisztus tanítása, aki örök életre akar menni, az ezt teszi, és minden harag nélkül cselekszi ezt, teljes bűnbocsánattal, szükségből cselekszi, mert muszáj, nem pedig azért, mert gyűlöli az illetőt, vagy mert szeretne az igazság bajnokának a szerepében tündökölni. Az is nagyon fontos, hogy a kereszténységben a kábítószer fogyasztást és a kereskedést sem lehet tiltani, mert Jézus Krisztus teljes szabadságot követelt. Ugyanígy a prostitúciót sem lehet tiltani, hanem szabad választás kérdése, hogy valaki fogyaszt-e, terjeszt-e kábítószert, vagy sem, szabad választás kérdése, hogy valaki éle parázna életmódot, és ezzel a halálos bűnöket megvalósítja, vagy sem. Jézus szabadságra hívott, nem kötelező érvénnyel írt elő. Ugyanis ez nem szándékos rombolás és pusztítás, hanem mind a két fél megegyezik a prostituált, megegyezik a vevővel, a kábítószer terjesztő megegyezik a kábítószer vásárlójával, és ez így a Jézus Krisztus evangéliuma szerint nem bűn és nem üldözendő. Kárhozatot eredményez, de csak részükre szabad akaratukból megtérhetnek, ha nem akarnak megtérni, nem térnek meg, és akkor elvesznek a kárhozatba. Tehát a lengyel törvénykezési minta, amely egy katolikus háttérrel van szervezve, a Vatikánnak a nyomására és a katolikus egyház erős jelenléte miatt, semmiképpen sem követendő. Szabad döntés, minden szabad döntés, ez a Jézus Krisztus parancsa. Az állam nem korlátozhatja az embereket a szabad döntés és a szabad választás jogában. Ez a kereszténység alaptörvénye. A másiknak tudjuk, mi a vége. Diktatúra, inkvizíció, terrorizmus, keresztes háború. Tehát még egyszer, a kereszténység szabad döntés dolga. Semmi kényszernek abban helye nincsen. Abban az esetben viszont, ami nagyon ritka, hogy másképp volna, amikor a rendőr ártatlanokat is tudatosan bezár, illetve várható, hogy ezt a cselekményeit folytatja, már pedig várható, hogy ártatlanokat kapcsol le elkövetőkkel egyben, illetve hétköznapi embereket szándékosan kever bűncselekménybe, illetve állítanak elő bűncselekményeket, vesznek rá embereket arra, hogy komoly bűncselekményeket kövessenek el azért, hogy aztán lebuktathassák őket, ez borzasztó gyakori. Ilyen esetben viszont jó dolog, ha például, és itt gondolhatunk a Rebisz állományára, illetve a rendőrség állományára, hasznos és előirányzandó, hogy abban az esetben, ha például a konkrét agresszív bűncselekményekben nem sikerül megbuktatni, akkor meg kell buktatni valamilyen másik ügyben, és ez lehet adott esetben a kábítószer terjesztés, lehet az, hogy találtak nála akár másfél gram marihuánát mondjuk a Rebiszesnél, bármi, amivel egy bűnöző rendőr, akik emberek szabadságát, testi épségét, avagy életét veszélyeztetik, azokat le kell kapcsolni. Bármilyen bűncselekmény, amit ellenük tudunk használni, az hasznos és használandó. Mert még egyszer mondjuk el, a prostitúcióért senkit nem szabad lekapcsolni, ez a kereszténység törvénye, sem kábítószer fogyasztásért, kábítószer terjesztésért. Mert ezekben bilaterálisan, tehát két oldalúan megegyezik az eladó és a vásárló a halálos bűn elkövetésében, amiből szép szóval lehet térítgetni, aki hajlandó megtér, megtér, aki nem, nem. De abban az esetben, ha azok a rendőrök, ahogy ez meg van történve, bőséggel, 2006. október 23-án azok a rendőrök, és ott vannak a folyosókon, illetve a termekben a videófelvételek erről, hiszen itt bekamerázott helyekről van szó, hogyan rugdosták meg a szüzeket, többgyermekes családanyákat, akiket mesztelenre vetkőztettek, hogyan rugdosott meg a rendőrség állományából valók jó páran, fal felé guggoltatták a nőket, teljesen mesztelenre vetkőztetve, és a fenekük alá rugdostak, meg gumibottal, meg egyéb eszközökkel ütötték, verték őket, irodatlan disznóságokat kiabáltak nekik. Ez az egész országban még határon túlra bőséggel el van terjedve ezeknek a híre, és folynak is ezek társadalmi mozgások vannak az irányban, hogy az állam ne védje, mert a Magyar Szocialista Párt a Fidesz-szel közösen védi ezeket az elkövetőket, főképpen persze a Magyar Szocialista Párt és az SZDSZ, hogy megszűnjön ez a politikai, azaz bűnügyi maffia védelem, tehát a maffia ne védje tovább a saját embereit, a rendőröket, akik ezeket a gazdtetteket elkövették 2006. október 23-án, hanem induljon eljárás a rendőrök ellen, azaz lefejezésre kerüljenek azok, akik a bűnözésben politikai engedéllyel idáig merészkedtek. Ez kutya kötelessége minden kereszténynek, hogy ennek érdekében kiálljon. Hangját hallassa, és mind halálig hallassa a hangját, semmiféle üldözéstől, elrettentéstől, meg a közérdekű bejelentők büntető törvénykönyvben rögzített és büntetendő üldözésétől elrettenjen. Azaz én is közérdekű bejelentő vagyok ezen a téren. Úgyhogy ami gyakorlatilag nyilvános, csak a Napkelte nem szeret róla beszámolni, hanem hallgat és lapít politikai párt megrendelésre. Arról viszont mi beszélünk, ahogyan több társadalmi szervezet és több jogász, ügyvéd egyebek beszélnek és szólnak róla. És kötelességünk azon lenni, hogy megszűnjön ezeknek a rendőröknek a maffia védelme, a Magyar Szocialista Párt maffia védelme, ne védje tovább ezeket a rendőri bűnözőket. Az APEC-ről a Fidesz kormányzás óta köztudott az országban, azelőtt is így volt, de a Fidesz kormányzás óta köztudott, hogy politikai megrendelések szerint végez vizsgálatokat, vesz górcső alá, illetve üldöz embereket. Azt gondolom, itt is el kell mondani, csak közbevetőleg, hogy a kormánynak nem a Sas Józsefnek az adóügyeivel kellene foglalkoznia, többek között azért, mert a Sas József, kevesen tudják ezt, súlyos bűnügyekben és korrupciós bűntettekben hallatta a hangját az ártatlanok védelmében, mert nem a Sas Józsefekkel kellene foglalkozni, hanem a Magyar Szocialista Pártnak olyanoknak az adóügyeivel kellene foglalkozni, és olyan helyen kellene kereskedni, ahol a médiában legtöbbször egyáltalán nem megjelenő büntettekről van szó, sokszor nemzetközi szervezési büntettekről, amiknek viszont a Magyar Köztársaság kormánya, és gyakran az ellenzékkel együtt, oly széles terepet és területet biztosít a további terjeszkedésre, a törvényen kívül helyezésre, és további rendkívül súlyos az országot maradandó módon megterhelő büntettek kivitelezésére. Tehát nem azokat kell üldözni, akik pozitív módon nyilvánulnak meg, nem hangyákat kell politikai megrendelésre gorcső alá venni, hanem valódi bűnözőket, valódi elkövetőket. Nagyon röviden, nagyon dióhéjban beszéltem arról, hogy mit kellene valójában tennie egy politikusnak, aki valóban szeretné visszaszorítani a rendőri bűnözést, és nem a rendőrségnek, meg a mundér becsületével foglalkozik, mert az egy nagy semmi, nem a rendőrség tekintélyével, meg a rendőrök önbizalmával, mert az semmi, az nulla, hanem a reális állapotokkal, az, hogy a bűnözést a rendőrség kötelékén belül visszaszorítsa. Kívánság szerint várható, hogy még beszélgetünk ezekről a dolgokról, és egyéb érdekes dolgokról, amik máshonnan nem igen fognak elhangzani, legalábbis hazai médián belül, mert azért külföldön ennél sokkal nyitottabb világ van, akár az Egyesült Államokat veszik, akár egyes nyugat-európai országokat. Tehát a hazai besötétítés helyett a felvilágosítást kívánjuk szolgálni, akár a rendszer működéséről, akár a korrupcióról, a rendőrbűnözésről és a kívánatos bűnüldözői stratégiákról és alternatívákról essen szó. A Jézus Krisztus nevében, keresztjének soha nem vonatkoztathatnak el a Jézus Krisztustól, mindig a Jézus Krisztus nevében kell szólnunk, de csak abban az esetben, ha Jézus Krisztus törvényeit is követjük. És ennek keretében kijelenthetjük, hogy azon bűnöző rendőrök, akik akár olyan marginális dolgokkal foglalkoznak, mint például 40 deka marihuána, illetve 1 kiló, 2 kiló, 3 kiló marihuána országon belüli fuvarozgatása kapcsán, amely ugye a marihuána fogyasztásban nem lehet belehalni sem, és senki nem kötelezi a másikat arra, hogy marihuánát szívjon, az szívja, aki akarja, azt, hogy az kábítószert, aki akar, tehát mi ezt nem üldözhetjük, de tekintettel az egyéb cselekményekre, amelyek egy kábítószeres nyomozócsoporton belül tapasztalhatók, ahol az ember életek, ahol az emberi ártatlanság nem számít, ahol a vétlenek nem számítanak, ahol azzal foglalkoznak, hogy vétlen embereket súlyos bűncselekményekbe keverjenek azért, hogy learadhassák a dicsőséget, mint nyomfelderítők és lebuktatók. Emiatt használatos a Jézus Krisztus törvényének megfelelően az ilyen rendőri bűnözőknek a megbuktatása, minden olyan esetben, már pedig ez a helyzet, amikor várható, alaposokkal feltételezhető ennek a bűnözői, rendőrségen belüli bűnözői életmódnak a folytatása, ahol tehát emberi sorsok törnek ketté, avagy emberi életek kerülnek veszélybe szándékos elkövetések miatt. Minden kedves érdeklődő, köszönjük a figyelmet, imádkozom a mi atyánkhoz, és akik keresztjének vagytok, vagy éreztek rá a mindenható kegyelméből hajlandóságot, imádkozzatok velem együtt. Imádkozzunk azért az Istenhez a Jézus Krisztus nevében, ahogy a nő parancsolta. Azért, hogy minél több bűnöző rendőr jobb útra térhessen, és meglelhesse végül a világosságot, és a te akaratodat kövesse mindenható atyánk. A Jézus Krisztus szavai szerint a te akaratodat, hogy tisztelje, becsülje az emberi életeket, az emberi élet szentségét, az emberi szabadságot, megtérve a sötétség, a bűn, a bűnözés és a kárhozat útjáról az örök életbe. És imádkozunk mindenható atyánk azon keresztény rendőrökért, akik el vannak veszve a rendőrségi állomány sötétségében, az átpolitizált sötétségben, a bűn sötétségében és a bűnözés sötétségében és métejében, hogy megtérhessenek az örök életre. Bátran álljanak ki az igazságért, ahogyan azok a rendőrök, akiket ezek miatt rúgtak ki az állományból, akik ezek miatt kerültek pszichiátriákra, akiket ezek miatt találtak főbelőve és felakasztva, illetve akik a bűnüldözés miatt tűntek el az elmúlt 17 évben, illetve azt megelőzőleg. Imádkozunk mindenható atyánk a te kegyelmedért, hogy a keresztény rendőrök, akik hisznek a Jézus Krisztus nevében, hisznek a te nevedben, Jézus, végre nagyobbakká lehessenek, mint azok a rendőrök, akik ateistákként, azaz halott lelkűekként mégis többet tettek az igazságért, többet tettek erkölcsért, többet tettek Istenért és az emberi lényekért, mint azok, akik vallásosak és mégis gyáván és kisszerűen meghúzták magukat a sötétségben, a bűn fedezékében. Önhitten, atyánk, önhitten abban, hogy az, amit tesznek, elég az örök életre. És hogy egy bűnöző vezetőnek a követése az valójában a te követésed és a te törvényeidnek a követése. Imádkozunk, hogy világosságra térjenek, hogy megtérjenek, és megkaphassák az örök életet mi velünk egyben. Hála és dicsőség legyen a te nevednek, örökkön örökké, atyánk, és a Jézus Krisztusnak legyen dicsőség örökkön örökké. Amen.